Krisztusban szeretett ünneplő testvéreim, amikor elkezdtem ízlelgetni az ünnep evangéliumi szakaszát, és nyilván azzal a szándékkal, hogy azt átelmélkedve, kedves testvéreim számára igeként, lelki kenyérként tovább tudjam adni, újra és újra elolvasva a szent szöveget, két mondat úgy megérintette úgy a szívemet, mint az elmémet. Ez a két mondat így hangzik, amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat. És a második mondat, amikor a szűzanya elkezdi a maga csodálatos, dicsőítő énekét, amit mi Magnifikát, magasztalja lelkem az Urat címen ismerünk, abban ezt mondja, magasztalja lelkem az Urat, és szívem újong megváltó Istenembe. És akkor nem tudom honnan, de mindenképpen a Szentlélek Úristen művének tartom, egyszerűen beugrott az Ószövetségi Szentírás, egészen pontosan a Példabeszédek könyvének egy gyönyörű mondata, amely gyönyörű mondat annyi és annyi szent embernek volt igeként vezércsillaga, lámpása az úton, úgy az Ószövetségben, mint az Új Szövetségben, egészen pontosan a Példabeszédek 4. fejezet 23. vers, amely így hangzik, nagy gonddal őrizd a szívedet, mert hiszen belőle indul ki az élet. Nagy gonddal őrizd a szívedet, mert hiszen belőle indul ki az élet. És akkor előzettem az Új Szövetségi Szentírást, és elkezdtem lapozgatni olyan igehelyeket, olyan szentírási részeket keresve, ahol a szívről van szó. És elsőként a 8 boldogság, ez Máté 5. fejezetében található, 6. boldog mondásán akadt meg a szemem, ahol azt mondja, boldog a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. A következő az Máté 12. fejezetében található, amikor Jézus a Szentlélek elleni bűnökről beszél, és ott azt mondja, hogy hiszen a szív bőségéből beszél a száj. És ezt a rövid mondatot Lukács egy picikével bővebben mondja el a 6. fejezetben. Azt mondja, a jó ember szívének jó kincséből jót hoz elő, a rossz ember szívének rossz kincséből rosszat hoz elő. A következő, a 4. a magvetőről szóló példabeszédnek a vége volt, ahogy Jézus idéz egy ószövetségi nagyságot, egészen pontosan Izaiás prófétát, és ott ezt mondja, megkérgesedett e népnek a szíve, fülükre nagyot hallanak, aztán így folytatja, szívükben értelem ne legyen. Az utolsó, amit még idézni szeretnék 5. ugyancsak Máténál szerepel a 22. fejezetben, és ez a fő parancs, szeresd Urad az Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből. Drága jó ünneplő testvéreim, ez az újszövetségi szentírásból csak így találomra kiragadott 5 mondat a szívvel kapcsolatban elmondja azt, hogy valójában minden, de minden itt a szívünkben dől el. Még az örök életünk is, mert minden ember olyan ember, amilyen szíve van. Nem tud más lenni. A szívünk az, amely minősít bennünket emberként, és gondolom nagyon széles a mérce, ezt mindannyian nagyon jól tudjuk. És ezekből a szentírási szövegekből világosan kiderül az, hogy csak az értelmes szívűek, azok, akiknek nem kérgesedett meg a szívük, aztán a tiszta szívűek, az Isten teljes szívükből szeretők jutnak el Istenhez, az Atyához. És ahogy mondtam a bevezetőben, ma azt ünnepeljük, hogy valaki eljutott Istenhez, az Atyához, és ez nem más, mint a boldogságos szűzanya, aki testestül, lelkestül fölvette az Úr a mennyben. És ha minden a szívünkön múlik, ha minden a szívünkben dől el, ha minden a szívünk állapotának, minőségének a függvénye, akkor azt jelenti, hogy a szűzanyának a szíve Isten előtt jelesre vizsgázott. És én a továbbiakban azt keresem elmélkedésemben, és ezt szeretném megosztani kedves testvéreimmel, és elindítani mindannyiuk lelkében, gondolkodásában a gondolatot, hogy vigyük tovább, nézzük meg, hogy milyen volt a szűzanya szíve, és milyen kellene legyen a mi szívünk is, ha oda akarunk jutni, ahová útunk vezet, vagyis védállomásként Istenhez. A teljesség igénye nélkül 8 pontom lesz. 8 pontba próbáltam sűríteni, hogy meglátásom szerint, illetve a Biblia lapjait olvasgatva, lapozgatva a Bibliában, milyen volt a szűzanya szíve. Legelőször és mindenek előtt tiszta, ártatlan, kegyelemmel teljes. A szűzanya szó szerint vette az Ószövetségi bősnek a felszólítását, nagy gonddal őrizd a szívedet, mert hiszen belőle indul ki az élet. Nagy gonddal, legnagyobb gonddal, féltő gonddal őrizte a szívét. Vigyázott arra, hogy azt a bűn el ne pusztítsa. Nagyon jól tudjuk hittan ismereteinkből, hogy a bűn és a kegyelem nem férnek meg egymással, mert a kegyelem nem más, mint Isten élete bennem. Ha én bűnös állapotban vagyok, akkor nem él az Isten bennem, mert a bűn kiebrúdalja Istent a szívemből, a lelkemből. És ha Mária kegyelemmel teljes tudott lenni, az akkor azt jelenti, hogy a szíve annyira tiszta volt, hogy teljesen tiszta volt. Semmi akadálya nem volt annak, hogy őt betöltse Isten a maga jelenlétével, azaz kegyelmével. Most erre kapunk mi a mai vasárnapon, a mai ünnepen meghívást. Hogyha nem is tudjuk első körben, második körben, nem tudom hányadik körben ezt elérni, de egész életünk arról szóljon, hogy akarjunk tiszta szívű emberek lenni, hogy a kegyelem birtokba vehesse a szívünket. Másodszor a szűzanya készséges és engedelmes szívű ember asszony volt. A szűzanya Mária nem abból indult ki, hogy mire képes, hogy mire van kedve, hogy mihez van tehetsége. A szűzanya abból indult ki, hogyha Isten kér tőle valamit, és ő arra válaszol, akkor az Isten a kegyelmeket is, az erőt is megadja, hogy a fölvállalt dolgot véghez tudjuk vinni. Akármilyen hivatásban vagyunk, akármilyen hivatást töltünk be, újra és újra szembesülünk azzal, hogy alkalmatlanok vagyunk. Ma a szentdemeteri búcsón nagyon, de nagyon tágra nyílt a kedves több száz embernek a szív, a szeme, amikor azt mondtam, így a paptársakon végigmutatva, hogy kezdve velem egyikünk sem alkalmas, még a pápa sem alkalmas. Mert a meghívás nem az alkalmasságot, hanem a küldő, a meghívó Isten kegyelmét jelenti. Tehát totál alkalmatlan vagyok arra, amit teszek, de ha Istennek teret adok az életemben, mélységes alázattal végzem szolgálatomat, tisztában léve azzal, hogy semmi és senki vagyok, akkor a többit elvégzi a kegyelem. És ez minden hivatásra, édesanyai, édesapai hivatásra folytatva bármilyen hivatás érvényes. És nagyon fontos. És a szűzanya feladta az álmait, átengedte a kezdeményezést Istennek, és ebből aztán kikerekedett az a csodálatos élet, mert hát készséges és engedelmes szíve volt. Gondolkodtunk-e azon el, kedves testvérek, hogy Isten mindenkiről, mert ő a legjobban szeret bennünket, szépet álmodott. És mi sokszor azt mondjuk, hogy na nem, én nem adom fel az álmaimat, én akarom az életemet megvalósítani, és ezzel elrontjuk Isten gyönyörű álmát rólunk, pedig Isten szebbet álmodott rólunk, mint mi saját magunkról. És ezért lesz annyi emberi élet torzó, tudjuk mi a torzó, se keze, se lába, se füle, se óra, csak valami, mert ragaszkodunk a saját álmainkhoz. Torzót faragunk magunkból, ahelyett, hogy Isten gyönyörű szép álmát engedjük megvalósulni. Ezen érdemes lesz elgondolkodni mindannyiunknak. Harmadszor a szűzanyának segítő szíve volt. Itt nem maradnék sokáig, hiszen ezzel kezdődik a mai szakasz, amikor tudomást szerez arról, idős rokon a gyermeket vár, tudja, szükség van rá, azonnal megy, azonnal indul, ott marad 3 hónapig segíteni. Hogy állok én a segítőkészséggel? Van-e szemem észrevenni az ínséget, szenvedőket? Tudok-e segíteni? Akarok-e segíteni? Negyedszer a szűzanyának figyelmes szíve volt. Itt elég csak a kánai mennyegzőre hivatkoznom, ahol jelen van Jézus és barátai, a tanítványok, de ott a szűzanya is, és a szűzanya veszi észre azt, hogy fogytán van a bor. És ez a fajta figyelmesség nem az a figyelmesség, amikor azt lesem, hogy mit lehetne a másikon észrevenni, és aztán nevetgélni rajta, hanem a segítő figyelem. És elmerem mondani, hogy szinte ő provokálta ki Jézus első csodáját, amikor a vizet borrá változtatta, mondván, fiam, nincs boruk is. Jézus ugyan első körben azt mondja, asszony, mi gondunk ezt, de aztán mégis megtörténik a csoda. Ötödször a szűzanyának elmélkedő, imádkozó szíve volt. A pásztorok elbeszélését, az Aksimeon szavait, a 12 éves Jézus megjegyzését nem tudtátok, hogy ezeket mind-mind szívébe véste és elgondolkodott rajtuk. A Biblia nyelvén az elgondolkodni azt jelenti, hogy elmélkedünk. És amikor elmélkedünk, erre van egy nagyon jó szó, amit a kérődzéssel hoznak kapcsolatban a lelkiírók. Valójában akkor szedjük ki a kalóriát, a tehén kérőzik, és akkor szedi ki a megett táplálékból a kalóriát, amikor azt megkérődzi. Most amit itt hallunk igehirdetések alatt, vagy olvasva, abból csak akkor lesz lelki kalória, ha azt mi átelmélkedjük, azaz megemészszük, megrávjuk, megkérődzük. Ezt tette a szűzanya. És ettől tudott az élete olyan termékeny lenni, mert a legszentebb dolog az ige, az átelmélkedett ige termékenyítette meg azt. Hatodszor a szűzanyának alázatos szíve volt. Korábban már utaltam Kánában, Jézus azt mondja, asszony, a mi gondunk ez. De még volt pár ilyen Jézusi elszólás, amely első hallásra úgy tűnik, hogy rendreutasítás, pedig nem azt, aki elemezzük, de nagyon sok esetben az ilyen, nekem szoktak megsértődni érzékeny szívű, lelkű emberek, szűzanya mindent alázattal vett tudomásul. Hetedszer erős szíve volt. Amikor 40 naposként bemutatja a templomba Jézust, akkor az Aksimeon azt mondja, hogy a te lelkedet tör járja át. És ez szó szerint beteljesedett a szűzanya életében. A lelki írók 7 fájdalomról beszélnek, 7 törről, ünnepünk is van szeptember 15, de akik egy alkalommal részt vettünk a csesztohovai zarándoklaton, és elvittek bennünk egy egyik nap Krakkóba, ott láttunk egy gyönyörű szárnyasoltárt, amit Németországtól pereltek vissza a lengyelek, ott képi megjelenítésben a szűzanya 24 fájdalma van jelen. 7, 24, 99, 105. Az anyák tudják, hogy mennyi fájdalmat vállalnak azzal, amikor világra hozták a gyermeket mindaddig, amíg az elindul az életbe, és utána is vannak az anyáknak fájdalmai. De a legnagyobb fájdalma a szűzanyának az volt, amikor el kellett temetnie az ő fiát. És többször elmondtam kedves testvéreimnek, hogy a korabeli gyásznak milyen kellékei voltak, ki kellett bontani a hajat, le kellett tépni a ruhát, meg hát visongni kellett, ezeket Mária mind nem tette. Mária ebben is előre mutatott, hogy miként szenved az Istenben bízó ember, miként tudja visszaadni Istennek azt, akit végső soron tőle kapott. És az utolsó, a 8. Máriának anyai szíve volt. Nem csak világra hozta, hanem fölnevelte a fiát, a második isteni szemét, ő tanította beszélni, imádkozni, játszani, ő tanította a zsoltárokat neki, ő szocializálta. Anyja volt a szó igazi értelmében. Aztán a kereszt alatt Jézus vérrendeletéből anyánká lett, és mert jelen volt az utolsó vacsora termében, amikor eljött a Szentlélek, Anya Szent Egyházunknak is anyja lett, és gondos, gondoskodó, figyelmes édesanyja egyházunknak a szűzanya. Ferenc pápa azt mondja, kedves testvéreim, és ezt én magam is így vallom, és szeretném, ha minden kedves testvérem így vallaná, Mária az én édesanyám. És annyira éli a pápa ezeket a szavakat, hogy akárhányszor külföldre indul, vagy visszajön valamelyik útjáról, apostoli útjáról, akkor mindig elmegy a Santa Maria Maggiore bazilikába, és ott imádkozik a Salus Populi Romani, a római nép oltalmazója ikon előtt, út előtt áldást kér, út után megköszönő. És az egyik Szent Márta házban elmondott homiliájában egy nagyon, de nagyon mély értelmű dolgot mondott a Szent Atya. Azt mondja, Mária normális, tehát követhető, követhető. És a normális szón azt érti, hogy pontosan olyan egyszerű ember, mint mi, mint amilyen normális emberek vagyunk. Tehát Mária semmi olyat nem mutat föl, amiben nem lehetne követni őt, lám ez a 8 pont is ezt próbálta igazolni, bizonyítani. Ezért tehát nagyon fontos, kedves testvérek, nagy gonddal őrizzük a szívünket, vigyázzunk a szívünkre, és legyen példaképünk a boldogságos szűzanya, akinek a szíve tiszta volt, készséges volt, segítőkész, figyelmes, elmélkedő, imádkozó, alázatos, erős és anyai szív. Ha szert teszünk egy ilyen szívre, akkor egészen biztos, hogy nekünk is osztályrészünk fog jutni az a kegyelem, ami neki életünk alkonyán, életünk végén a mennyei atyával találkozunk. Amen.